Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es számú énekünk második versét énekeljük el. A régi énekes könyvünkben a 329-es számon ismerjük ezt az éneket. Így készüljünk a keresztelőre. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Kuti István Gábor és Barta Enikő kisfiát, Imrét. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből, a levél 6. fejezetének 4. verséből. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, hadd kérjelek titeket, hogy álljatok fel egy kicsit, hogy jobban lásson titeket a gyülekezet. Nyugodtan. A keresztség valahol a befogadásról szól, és nagyon jó, hogyha ilyenkor jobban látjuk egymást. Néhány gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy mi történik a keresztségben, mi az üzenete ennek a sákramentumnak. És ennek okán menjünk vissza a kezdetekhez, az első kereszteléshez. Az első keresztelés, amiről a Biblia beszámol, keresztelő János nevéhez köthető. Ő a Jordán folyó partján várta az embereket, beszélt velük, igét hirdetett számukra, és amikor megvallották a bűneiket, akkor megtörtént maga a keresztelés. Formailag ez úgy nézett ki, hogy az emberek egyesével bementek hozzá a Jordánba, ott álltak úgymond derékig a vízben, és egy adott pillanatban János letolta őket a víz alá, nyilván egy kicsit rátette a kezét a fejükre és lemerítette őket, egy kicsit ott maradtak, azt követően pedig felemelte őket a vízből. Ez egy jelképes cselekedet, két pontja van, az egyik a lemerítés, ez a halálnak a szimbóluma. Ugye, ha valaki a víz alatt van, az mindig a halálnak a szimbóluma, a felemelkedés pedig az újjáéledésnek, a feltámadásnak a szimbóluma. És János ezzel azt akarta kifejezni, hogyha részesülünk a keresztségben, és hiszünk abban, ami a keresztségnek a lényegét alkotja a megváltásban, a Jézus Krisztus által hozott megváltásban, akkor a mi életünkben is történik egy meghalás, és történik egy feltámadás. Itt a Földön egyelőre lélekben. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy meghalunk? Ugye Pál így fogalmaz, hogy a keresztség által ugyanis eltemettetünk vele a halálba. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor pontosan tudjuk, hogy miért halt meg. Nem azért halt meg, mert bizonyos emberek gonoszak voltak, és hát így jött össze a történet. Nem ez volt az igazi oka. Az igazi oka az volt, hogy ő magára vette az emberiség bűneit, és önként vállalta, hogy elszenvedi az értük járó büntetést. Magyarul Krisztus halála azt üzeni, hogy Isten a bűnt megbünteti. És amikor valaki hisz Krisztusban, megkeresztelkedik, akkor ezt fejezi ki, hogy én is a saját bűneimre nemet mondok. Meg akarok halni ennek az életnek, a bűnös életemnek. Mit jelent ez? Hát egyrészt nemet mondok arra, hogy eddig Isten nélkül éltem. Mert az ember így születik meg, hogy eleve Isten nélkül él. Megy, amerre jónak látja, de nem kérdezi azt, hogy az Isten mit szól ehhez. Erre az életre, amíg az Istent nem vettem figyelembe, nem hallgattam meg őt, nem őt követtem, erre én nemet akarok mondani. És nemet akarok mondani a konkrét bűneimre is, amit akár szóban, akár tettel követtem el. Tudom, hogy rossz volt. Az Isten törvénye azt rossznak mondja. Látom, hogy mások életében is mit eredményezett. Erre nemet mondok. Tehát a keresztség, ha hiszünk a megváltásban, egyrészt azt jelenti, hogy meghalunk. Meghalunk a régi életünknek, meghalunk a bűneinknek, nemet mondunk rájuk. Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy van itt egy feltámadás, így fogalmaz Pál apostol, mi is új életben járjunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy mindenre nemet mondok és kész, és akkor mostantól fogva én megszűnök létezni. Nem ez az evangélium lényege, az ennél sokkal több. Valamire nemet mondok, de kezdődik helyette valami új. Egy új élet Jézus Krisztussal. Mi a tartalma ennek az életnek? Hát egyrészt az, hogy Jézus által megismerhetjük az Istent. Amíg nem ismerjük Jézust, addig csak gondolkozhatunk arról, hogy milyen lehet az Isten. Elindulhat a fantáziánk. De a fantáziánk által nem szoktunk rátapintani a lényegre, soha. De ha valaki megismeri Jézus Krisztust úgy, ahogy az igében áll előttünk, az egyre inkább közel kerül az Istenhez is. Megismeri az ő tulajdonságait, az ő szeretetét irántunk, hogy mit tett irántunk, egy csodálatos dolog. A mindenható, végtelen Istenhez kerülhetünk közelebb. Ez már az új életnek az egyik első lépcsőfoka, és a legcsodálatosabb belejárója, hogy én napról napra kereshetem és közelebb kerülhetek Istenhez. Egy másik tartalma ennek az új életnek, hogy nem csak a lelkemben ismerhetem meg őt egyre jobban, hanem az életem is elkezdhet olyanná válni, ami neki tetszik. Elolvasom, hogy mi a neki tetsző élet, és bennem is megszületik a vágy, hogy szeretnék így élni. Tehát az új élet, Isten ismerete és a neki tetsző élet. Pál apostol ezt a keresztséghez köti. A keresztség szimbolikus kifejezése annak, hogy igen, Jézus megváltott engem, én pedig ehhez a megváltáshoz szeretnék hitáltal kapcsolódni. Most, amikor Imrét elhoztátok, azt gondolom, hogy ez az ő esetében még nem történhet meg, mert ő még kicsi. Ő még nem érti, hogy miről van itt szó pontosan, de Jézus azt mondja, hogy veletek lesz minden napon a világ végezetéig. És ez nem azt jelenti, hogy csupán segít nektek a szülői gondoskodásnak a gyakorlásában. Arról is szól, és óriási dolog, hogy erről szól. De ennél sokkal többet mond. Veletek lesz abban, hogy bizonyságot tudjatok tenni Jézus Krisztussal, és gyermeketeket hozzá tudjátok vezetni. Hát ehhez kívánunk nektek sok erőt, és ezért fogunk imádkozni itt a gyülekezet közösségében is. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert te kegyelmes Isten vagy. Mondhattad volna a tőled elfordult embernek, hogy most már nem akarsz tudni róla. Magának kereste a bajt, hát szenvedje el a következményeket. Te mégis inkább úgy döntöttél, hogy megváltasz bennünket Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy habár ez egy óriási megpróbáltatás volt, mégis megtörtént, tudjuk, hogy Jézus Krisztus megjárta a poklok poklát, de feltámadt új életre, és ezzel a megváltás munkája elvégeztetett. Köszönjük, Urunk, hogy a lelki újrakezdésnek az ígérete mindannyiunk számára szól, és hogyha hiszünk te benned, akkor mindez valóra válik. nagyon kérünk Imréért, és nagyon kérünk az ő családjáért. Légy velük, áld meg őket a gyermeknevelésben, és áld meg őket abban is, hogy rólad tudjanak bizonyságot tenni szóval, tettel egyaránt, hogy ennek a gyülekezetnek aktív tagjai lehessenek, és végül Imre is megtérhessen és bizonyságot tehessen rólad. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen. Keresztelő előtt valljuk meg közösen a hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hozzátok fordulok a következő két kérdéssel. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Imre, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kicsiny gyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, a boldog is lehess. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket, az 587-es számú énekünket énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, az evangélium 8. fejezetének 5. versétől a 13. versig bezárólag.
Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment hozzá segítséget kérve. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és nagy kínjai vannak. Elmegyek és meggyógyítom, mondta Jézus. Erre a százados azt felelte. Uram, nem vagyok arra méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, és a másiknak, gyere ide, ide jön, és az én szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és ezt mondta az őt követőknek. Bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. De mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ennek az országnak a fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És azt mondta Jézus a századosnak, menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, Úrunk, hogy ide hívtál ma bennünket ezen a vasárnapon. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy ünnepet ülhetünk te veled, hiszen veled jöttünk ide találkozni. Olyan jó az, Uram, amikor hozzád mehetünk, tele vagyunk mi is problémákkal, nehéz gondolatokkal, ki mit hagyott otthon, nehézségeket, örömtelenséget, vagy lehet, hogy az örömeinket hoztuk el. Köszönjük, Uram, hogy veled mindenről lehet beszélni. Lehet elét hozni olyan problémákat, amelyekre mi nem látjuk a megoldást. Elét hozhatjuk azokat az embereket, akiket nem tudunk idehozni, csak imádkozni tudunk értük, és téged kérni, hogy te újítsd meg az ő életüket, te gyógyítsd meg őket. Olyan nagyszerű az, hogy te őket is ismered. Olyan nagyszerű az, hogy őket is szereted, és azt akarod, hogy ők is megismerjenek téged, hogy ők is meggyógyuljanak az életükben. Köszönjük, Uram, hogy így bátorítasz bennünket, hogy mindenkiért közben járhatunk. Köszönöm, Uram, hogy ma is ezt akarod ma nekünk megtanítani, hogy közben járjunk azokért, akik ránk vannak bizatva. Kérünk, ne restüljünk meg ebben, oly sokszor elkeseredünk, vagy elveszítjük a türelmünket, de te látod, Uram, hogy újra és újra meg tudsz bennünket erősíteni. Így áld meg ezt a mai alkalmat. Te légy a gyerek alkalommal is, és te áld meg az itt levők igére figyelését, és az ige szólóját is. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Mikiás próféta könyve 7. fejezetének 19. verséből hirdetem. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Amen. A 841. dicséretünk első versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Máté evangéliumának 8. fejezetéből, azon belül is a 11. versből. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Amen. Foglaljunk helyet. Folytatjuk a befogadásról szóló sorozatunkat. Jézusra nézünk, és tőle igyekszünk tanulni szeretetet, befogadást, amit aztán mi is tanúsíthatunk mások felé, és így az Isten szeretetét, az evangéliumot sokkal hatékonyabban tudjuk hirdetni. Ma délelőtt a más nemzetiségűek befogadásáról fogunk beszélni. Hát először is vizsgáljuk meg a valóságot, a jelen helyzetet, hogy hogyan viszonyulunk mi a más nemzetiségűekhez. Mi az, ami belőlünk, mint emberekből természetes módon folyik? Három példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, a történelem három különböző pontjáról. Kezdjük egy nagyon régi történettel, az Ószövetségből, hogyan viszonyultak a zsidók a nem zsidókhoz. Az Isten népe azokhoz, akik nem az Isten népéhez tartoznak. Ennek a példának a főszereplője Jónás lesz, Isten egy prófétája. Vele kapcsolatban ezt olvassuk a róla elnevezett könyv 4. fejezetében. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Most azért, Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Tehát Izrael prófétája, aki az Istent képviseli, meghallja a parancsot, hogy Jónás, menj el Ninivébe, menj el az asszírokhoz. Mondd el nekik, hogy hallottam a bűneikről, ennek meg lesz a következménye, még 40 nap is elpusztul Ninive. És Jónás azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó elmenni. Nem vagyok hajlandó elmenni, mert nem akarom, hogy megmeneküljenek. És ha nem hirdetem, és letelik a 40 nap, hát akkor elpusztulnak. És ezért fogta magát Jónás, és elindult a másik irányba. Ennyire gyűlölte az asszírokat. És amikor Isten úgy vezette, hogy végül mégiscsak eljutott Ninivébe, és prédikált, és a város nem várt módon megtért, és Isten megkegyelmezett nekik, akkor meg, mint egy durcás kisfiú odaállt az Isten elé, hogy Uram, haragszom rád, végtelenül haragszom rád. Hogy lehetséges, hogy te megkímélted őket? Ez egy világbotrány. Tehát Isten népének egy kiemelt tagja, egy próféta, így állt a más nemzetiségűekhez, a kívülállókhoz. Ugorjunk az időben, második példánk az Új Szövetségből való. Itt már nem is csupán arról fogok beszélni, hogy hogy áll Isten népének tagja valakihez, aki nem oda tartozik, hanem ez a történet már arról szól, hogy az Isten népéhez sokan tartoznak, sokféle nemzetiségből, és hogy áll az egyik nemzetiség a másikhoz. Krisztusban egy emberek. A korintusi gyülekezet példájából idézek. Az első korintusi levél első fejezetében olvassuk. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Korintus annak az időnek egy nagy városa volt, akárcsak Budapest, sokféle ember megfordult. Ráadásul Korintus egy kikötő város is volt, magyarul jöttek-mentek a kereskedők, egy nagyon vegyes népesség alakult ki ebben a városban, a gyülekezet is visszatükrözte ezt a vegyes nemzetiséget. És azt olvassuk, hogy ahelyett, hogy tényleg egyetértésre jutottak volna Krisztusban, mi testvérek vagyunk, egyek vagyunk, a különféle nemzetiségek nem igazán szívelték egymást. Olvasunk az Apollós pártjáról. Ő a görögöknek a megtestesítője, a görög nemzetiség, a görög műveltségnek a kiváló képviselője. És némelyek azt mondták, hogy én Apollóshoz tartozom. Magyarul én büszke görög vagyok. Mások azt mondták, én Kéfáshoz tartozom. Kéfás pártja pedig a zsidókat jelöli. Ugye Péter apostolnak a zsidó elnevezése a Kéfás. És hogyha a gyülekezetnek egy tagja így utal rá, azt akarja kifejezni, hogy én az Isten ószövetségi népéhez tartozom. Mi már nagyon régóta az Isten népe vagyunk, mi különlegesek vagyunk, mi kaptuk az ígéreteket, mi betartunk egy csomó mindent, amit ti pogány keresztények nem, mi azért egy kicsit többek vagyunk. És ott Korintusban egymásnak mentek a görögök és a zsidók, habár ugyanabban a Krisztusban hittek, és ugyanabban a megváltásban részesültek. Nézzük a harmadik példát, ez egy mai példa lesz, evangéliumi keresztények példája. Néhány évvel ezelőtt voltam egy konferencián, European Leadership Forumnak hívják, Európából jönnek evangéliumi hívők, nagyon sokan, 1500 ember, egy héten keresztül különféle témákban zajlanak az előadások, beszélgetések, egy fantasztikus konferencia. Az egyik legnagyobb élményem ezzel kapcsolatban az, hogy tényleg több országból jövünk, nem is ismerjük egymást, de szinte azonnal kialakul az együtt létnek az érzése, tehát mi ugyanahhoz az Istenhez tartozunk, testvérek vagyunk, és azt gondoltam, hogy na, meghaladtuk a régi problémákat. Mi már nem vagyunk olyanok, mint Jónás, mi már nem vagyunk olyanok, mint a korintusiak, mi már meg tudjuk tenni azt, amiről az Úr beszél. Meg tudjuk tenni? Hát jött a hideg zuhany, még ott a konferencián, találkoztam néhány erdélyi magyarral, és megkérdeztem tőlük, hogy ugye ott Erdélyben is ilyen jó a kapcsolat köztetek. Tehát evangéliumi hitű magyarok és evangéliumi hitű románok között. Most nem a népegyháznak a reformátusai, meg a népegyháznak az ortodoxairól beszélek, hanem az evangéliumi hitűekről. És azt mondták, hogy hát nem igazán. Mi nem nagyon keressük egymást, nem tudják túltenni magukat a történelmi eseményeken, sértődéseken. És inkább megkérdőjelezik a másiknak a hitét. Hát ez a három történet, amit szerettem volna megosztani, erre vagyunk képesek mi emberek a saját erőnkből. Még akkor is, ha tudjuk, hogy mi a helyes, mit mond nekünk Jézus, mi magunktól erre vagyunk képesek. A különböző nemzetiségek, különböző kultúrát, gondolkodásmódot, érzésvilágot, történelmi felfogást képviselnek, befogadni a másikat, közösséget vállalni vele egyáltalán nem könnyű. Bűnös természetünk, önző természetünk okán inkább kerüljük az ilyesfajta kapcsolatokat, olykor kifejezetten ellenséges magatartást tanúsítunk. És akkor most vizsgáljuk meg az előttünk álló igét, mi erre vagyunk képesek, mi az, amit Jézus Krisztus mutat be számunkra, mi az, amire ő akar megtanítani minket. Hogyan viszonyul Jézus a más nemzetiségűekhez? Ebben az igében, akármilyen rövid is ez a szakasz, legalább három gondolatot el tudunk mondani ezzel kapcsolatban. Az első, minden szempontból az első, ezzel találkozunk az igében először, és itt kezdődik a befogadás, az a meghallgatás. Jézus meghallgatta a hozzájövő más nemzetiségű embert. Ezt olvassuk, amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Hát ki volt ez a százados? Az ember azt gondolná, nagy naívan, hogyha először olvassa ezt a történetet, hogy hát nyilván ő is zsidó volt. Hát ha Jézus Izraelben élt, ha ő is zsidó volt, akkor nyilván, akiről olvasunk, az is zsidó, de nem. Izrael abban az időben egy megszállt terület volt, a rómaiak uralkodtak ott. A zsidók nem katonáskodtak abban az időben, nekik nem volt fegyverviselési joguk. Ez a százados egy római százados volt. És mit mondhatott volna neki Jézus? Hogyan válaszolt volna egy átlag zsidó ennek a századosnak? Valószínűleg azt mondta volna, ha egyáltalán szóba áll vele, hogy mint katona te is aktívan hozzájárulsz a népem elnyomásához. Lehet, hogy nem kaszaboltál le százakat, meg ezreket, te magad személyesen, de akkor is itt vagy, fenntartod a rendszert, az egyik kaszárnyának a parancsnoka vagy, vezetsz csapatokat, te is hozzájárulsz ahhoz, hogy Izrael nem szabad, hogy a pénzünket elveszitek. Nem akarok veled szóba állni. Miért álljak szóba egy ilyen emberrel? Tűnj el innen, tudni sem akarok rólad. Mondhatta volna ezt Jézus? Jogos lett volna, ha így érez a megszálló hatalom katonájával szemben? Teljesen jogos lett volna. Ő mégis úgy döntött, hogy odafigyel. Odafigyel egyrészt a beszélőnek a személyére. Ez nagyon fontos, hogy először mindig arra kell odafigyelni, akivel beszélünk. Nem arra, amit mond, először magára a személyre. Érdeklődöm irántad, fontos vagy. Senki nem tud úgy figyelni, mint Jézus. Odafigyelt erre az emberre. Megállt, odafordult hozzá, és tiéd vagyok, mondjad, hallgatlak. És odafigyelt természetesen arra is, amit mondott. Tehát, hogy van egy problémám, ez a problémám, szükségem van valami segítségre. Ezt is meghallgatta Jézus. Vajon mit érezhetett ez a római százados, amikor azt tapasztalta, hogy Jézus nem elzárkózik előle, mint ahogy egyébként szinte mindenki elzárkózott előle, hanem teljes figyelmével odafordul hozzá. A kérdés költői, de azt gondolom, hogy valahol mindannyian ilyen figyelemre vágyunk. És ha akár csak életünkben egyszer is valaki így idefigyelt ránk és a mondani valónkra, akkor tudjuk, hogy mit jelent a figyelem. És akkor ezt a figyelmet vágyjuk újra és újra. Na hát ezt a figyelmet legteljesebb formájában Jézus tudja gyakorolni. De nem csak meghallgatta őt. Azt is olvassuk, hogy segítséget nyújtott neki. Nagyon röviden olvasunk erről. Ő így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. Megint csak azt kell mondjam, hogy Jézus mást is tehetett volna. Mondhatta volna azt ennek a katonának, hogy figyelj, meghallgattalak. Tényleg, odafigyeltem rád. Már ezzel túl teljesítettem minden elvárást. De tényleg, nem? Meghallgattalak. Figyeltem rád? Figyeltem. Most elégedj meg ennyivel, aztán, hogyha mondjuk megtagadod a polgárjogodat, a római polgárjogodat, vagy ha leteszed a fegyvert, és mostantól már nem leszel százados, és újra visszajössz hozzám, na, akkor majd többet is kaphatsz tőlem. Logikus lett volna, ha ezt mondja? Megint csak azt kell mondjam, hogy logikus. Hát az ellenséget lehet szeretni szavakban, blabla, de tenni érte konkrétan az ellenségért? Jézus azt mondja, elmegyek és meggyógyítom. Úgy döntök, hogy segítek. Elmegyek, azaz rátszánom az időmet. Rátszánom az időt, hogy megismerjem a problémádat, hogy ott legyek veled benne. És meggyógyítom, azaz meg is oldom a problémádat. Nem csak ott járkálunk körülötte, hanem ott leszek és megoldom a problémádat. Segíteni fogok neked. Hát megint csak hadd kérdezzem meg, hogy mit érezhetett ez a római százados, amikor valaki nem csak úgy elküldte, vagy kényszer hatására ment vele, hanem azt látta, hogy Jézus önként és dalolva, őszinte szeretettel elindult volna, hogy segítsen neki. Óriási. Biztos volt már élményünk ilyenben, emberek részéről, de megint csak azt mondom, hogy legteljesebb mértékben Jézus tudja ezt a segítséget nyújtani. És a harmadik, amit Jézus tett, hogy a lényegről beszélt ezzel az emberrel. Meghallgatta, segített neki, és miről beszélgettek? Mondhatta volna Jézus azt, hogy kis anakronizmus, itt a bankszámlám, ide utald a hálapénzt. Nem? Vagy mondhatta volna, hogy menj el mindenhova, és mondd el, hogy ki vagyok én. Milyen különleges, milyen hatalmas valaki vagyok. Dicsérj engem! Mondhatta volna? Hát ez lett volna megint csak az emberi reakció. De Jézus úgy döntött, hogy elkezd beszélgetni ezzel az emberrel a lényegről. Az Istennel való kapcsolatról, a hitről. Hát először is meghallja ennek az embernek a bizonyságtételét. Ugye azt mondta ez a százados, hogy Jézus, még csak el sem kell jönnöd velem a házamba. De tudom, hogy te sokkal hatalmasabb vagy annál. Nem kell ott lenned a beteg mellett, hogy úgy gyógyítsd meg közelről. Ha te itt azt mondod, hogy gyógyuljon meg, akkor tudom, hogy kilométerekkel arrébb is ő meg fog gyógyulni. Neked van erre hatalmad. És amikor Jézus ezt meghallja, akkor odafordul a többiekhez, és megdicséri ennek az embernek a hitét. Ilyen hitet még Izraelben sem láttam. Nem azt mondja, hogy ez római, ez százados, nem az időjárásról kezdenek el beszélgetni, hanem a lényegről, a hitről. És a követőinek példaként állítja ezt az embert, hogy hát nektek is ezt a hitet kellene tanúsítanotok. Megdicsérem ezt az embert, úgymond az ő hitéért. És amikor beszélt a követőivel, visszafordul ehhez az emberhez, és úgymond próbára teszi a hitét, még inkább. De azzal a céllal, hogy még jobban megerősítse. Azt mondja, menj el, és legyen a te hited szerint. Magyarul, hogyha te tényleg úgy hiszel bennem, ahogy ezt most elmondtad, akkor meg fog történni, amit kértél tőlem. És hogyha meg fog történni, akkor még inkább meg fog erősödni a belém vetett hited. Tehát Jézus ezzel az emberrel a hitről beszélt. Megint csak hadd kérdezzem meg, hogy mit szólhatott ehhez ez a római százados. Annyi mindenről beszélgetett ő már. Annyi ember hárított már. Másodlagos dolgokról beszélt, önző dolgokról beszélt. Itt meg azt látja, hogy a fizikai segítségen túl itt van egy ember, aki a lényeget tárja elé. Az Istenbe vetett hitet. azt a kapcsolatot, ami mindennél többet ér ezen a földön. Láttuk, mire vagyunk képesek magunktól. Mi nem tudjuk befogadni a más nemzetiségűeket, mert ők nagyon mások, nehéz velük. Láttuk, hogy Jézus hogyan fogadta be a más nemzetiségűeket, mi következik ebből. Az utolsó két gondolatot szeretném elmondani, összefoglalóan így hangzik, Jézus a mi példaképünk és erőforrásunk. Az, hogy Jézus a példakép, az azt jelenti, hogy amit ő tett, vagy legalábbis ahogyan ő irányt mutatott számunkra, azt tőlünk is elvárja, hogy mi is ezt tegyük. És most nyilván nem arra gondolok, hogy meggyógyítani a beteg embert, mert nem feltétlenül vagyunk erre képesek, pláne egy távgyógyításban nem. De azt a befogadást, azt a szeretetet, ahogyan ő fordult másokhoz, azt elénk tárja, és azt mondja, hogy ez a mérce, ezt így kell csinálni. Ti is hallgassátok meg őket, ti is segítsetek rajtuk, ti is a lényegről beszéljetek velük. Mert ez az evangéliumi eljárás. Ő is ezt tette velünk, ő is ezt tette másokkal, nyilvánvaló, hogy akkor nekünk is hasonlóan kell eljárnunk. Ez nem opcionális. Ez nem arról szól, hogy na hát, hogyha én nagyon-nagyon szent akarok lenni, akkor talán még ebben is követhetem Jézust. Nem, ez az elvárás. Ez a hívő életnek az egyik elvárása, nem extra. Ennek így kell lennie. Ugyanakkor megint visszautalok arra, hogy önmagában a tudás, önmagában a példa, az bennünket nem változtat meg. Tehát nem fogunk mi tudni így viszonyulni másokhoz, csak azért, mert elmondták nekünk, meg azért, mert elénk élték. És itt jön a második gondolat, hogy Jézus az Istennek tetsző élet erőforrása. Van egy üzemanyaga a hívő ember életének, ez az Isten szeretete. És ezt Jézustól kapjuk meg. Mert akárhányszor arra gondolunk, hogy Jézus eljött a földre, hogyan fordult hozzánk, vállalta az embereknek a haragját, vállalta az Istennek a haragját, vállalta a keresztet, vállalta a poklok poklát, mindent vállalt, amit úgymond egy emberre rá lehet zúdítani. Na ez az Isten szeretetének a leírása. Ez az az üzemanyag, amivel feltölthetjük a lelkünket. Ha már üzemanyag, ugye manapság sokat beszélünk az üzemanyagról. Hát mi a különbség a benzin, a 95-ös, meg az Isten szeretete üzemanyaga között? Hát azok nagy különbség, hogy ezt a csapot senki nem fogja elzárni. Ez nem megállapodások kérdés, hogy sikerül valakivel szerződést kötni. Az Isten szeretetének üzemanyagát senki nem fogja elzárni tőlünk. Nem csak 50 litert lehet belőle tankolni. Reggeltől estig bármennyit tankolhatunk belőle. És ha bár mindennél többet ér, még hatósági járat sem kell fizetnünk érte. Ingyen kaptuk. Ingyen van. Hitáltal el kell fogadnunk. És ha valaki Istennek ebből a szeretetéből él, hogyha fel van töltve vele a lelke, akkor lehet, hogy olyan emberekkel találkozik, akik nagyon mások, mint ő. Lehet, hogy történelmileg is vannak feszültségek, de az Isten szeretetével én is ezt a befogadást fogom tanúsítani. Tehát ezt élte elénk Jézus, és ő adja hozzá az erőt is, hogy megtehessük. Hát imádkozzunk, hogy hozzon elénk Isten más nemzetiségűeket, egyénileg is, meg a gyülekezetben is, hadd tudjuk megmutatni, hogy mit tanultunk Jézustól, és hadd tudjon az evangélium ilyen módon is terjedni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 221. énekünk 4., 7. és 8. verseit énekeljük, a régi énekeskönyvben a 378-as számú éneket keressük. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy habár emberileg nézve neked is volt egy nemzetiséged, mégsem csupán azokhoz fordultál szeretettel, akik ehhez a nemzetiséghez tartoztak, hanem minden más emberhez is. Köszönjük neked, hogy még egy ilyen szélsőséges példát is olvashatunk, amikor az elnyomó hatalom katonájával bánsz ilyen befogadó, szeretetteljes módon. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben mutatkozik meg az evangélium valósága, az a szeretet, ami valóban tőled jön, senki mástól. Köszönjük, hogy számodra ez nem egy filozófiai gondolatsor vége volt, nem csupán egy olyan gondolat, ami jól hangzik, hanem te valóban ilyen vagy, és így éltél közöttünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ezt az életet teszed lehetővé számunkra is. Hogy ne szigetek legyünk ebben a világban, ahol csak magunkra gondolunk, vagy esetleg azokkal, akik egy szigetre kerültünk, hanem valóban másokra is. Köszönjük, Urunk, hogy a megváltás által minket is erre az új életre hívsz, és teszel képessé a te szent lelked által. Tudjuk, Urunk, hogy amíg ezen a földön élünk, nem leszünk tökéletesek, de mégis valami megvalósulhat ebből. Kérünk téged, Urunk, hogy valóban azokat a más nemzetiségűeket, akikkel együtt élünk, akikről eddig talán tudomást sem vettünk, őket helyezd a szívünkre, és add meg, hogy amikor legközelebb találkozunk velük, akkor már a te evangéliumodnak megfelelően tudjunk viszonyulni hozzájuk. Köszönjük, hogy őket is keresed, és őket is meg akarod szólítani, talán éppen általunk. Kérünk, hogy ebben segíts bennünket. Eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket. Tudjuk, hogy te ott vagy a betegekkel is a nehézségben, és ennél nagyobb vigasztalás nem létezik. Kérünk, hogy erősítsd meg az ő hitüket. Imádkozunk az ő gyógyulásukért. Kérünk, Urunk, hogy add vissza nekünk azokat, akiket még ezen a földön akarsz látni épségben, egészségben. Kérünk, hogy bármi legyen a te akaratod, annak az elfogadásához segíts hozzá bennünket. Urunk, imádkozunk azokért is, akik elvesztették szerettüket. Tudjuk, Urunk, hogy az igazi vigasztalás tőled jön. Kérünk, hogy ezt a vigasztalást add mindannyiunknak. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy a jó pásztor. Kérünk, hogy mutass nekünk utat, és hívj minket magad után, hadd tudjunk veled együtt járni a keskeny úton. Amen. Személyes imádságainkat vigyük most az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Újjongjatok egek, vigadozz föld, újjongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. Amen.